Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve keressük ki és énekeljük 329. számú dicséretünk második versét, mely így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most a Máté evangéliuma végéről azokat az igéket olvasom, azokat az igeverseket, amelyekben Krisztus megparancsolta a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallomást a mi győzedelmes hitünkről, elmondva a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk, imádkozzunk. Drága szerető mennyei édes atyánk, hálás szívvel valljuk a Zsoltárossal együtt, hogy az Úr ajándék a gyermek, az anyamék gyümölcse, jutalom. Köszönjük ennek a kisgyermeknek az életét, és dicsőítünk édesatyánk azért is, hogy ma egy lelki közösségbe, az anyaszent egyházba fogadod be őt, amikor elválasztod őt önmagad számára. Hisszük, Urunk, hogy egyszerre földi és égi történés zajlik a szentség kiszolgáltatásakor. mi meghintjük vízzel a kis homlokát, a te szent nevedbe belekereszteljük, és megáldjuk parancsolatod szerint. Téged pedig alázatos szívvel kérünk, tégy életére számunkra láthatatlan, mégis valóságos pecsétet, amit azoknak adsz, akiket magadénak tudsz, és választasz el. Könyörgünk, engedd meg neki, hogy egy nap átélt valóságá legyen számára, hogy a te szeretett szövetséged felmagasztalt gyermeke. Könyörgünk szüleiért és a keresztszülőkért is, hogy hadd neveljék hitben, és kísérjék őt az előtted kedves úton. Ajándékozz meg, kérünk, egészséggel, vigyázd, óvd cseperedő életét, és könyörgünk, áld meg, amit most cselekszünk, akaratod és fiad az Úr Jézus Krisztus parancsa szerint. Amen. Gyermek keresztneve?
Anna.
Anna, hajtsd meg a fejedet. Anna, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj, szüleid örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neved dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Takaró Károly püspök urat, aki itt tölti velünk ezt a délelőttöt. Nagy örömünk, hogy köztünk és velünk vagy. Isten gazdag áldását kérjük családodra, életedre és további szolgálataidra. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink. Kedden 6:30 összevont férfi FIFA bibliaóra lesz. Szerda este 7:00 kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10:00 gyülekezeti bibliaóránk lesz. 17:00 az óvodás kisiskolás, az alsós és a felsős gyerekeink számára is hittanórákat tartunk. Pénteken délután 4:30 Agnus ifi óra lesz, 18:00 Juvenis ifi, 7:30 imaórát tartunk. Szombaton 10:00 konfirmandus alkalmunk lesz. Vasárnap 10:00 ünnepi istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet is, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Jelentem, hogy a babaszobát kitakarítottuk, minden játékot és eszközt lefertőtlenített két fiatalasszony testvérünk, akiknek ezt köszönjük. Ma 11:30 a kórus próbál. Kedves testvérek, az Ukrajnába kitört háború napjának reggelén fölhívtam testvére gyülekezetünk lelkipásztorát, Iván Gusztáv nagy tiszteletű urat, hogy beszéljünk néhány mondatot, és ugyanezen a napon elektronikus levelet írtam a gyülekezet főgondnokának. Elmondtam nekik, hogy közösségünk imádságos háttérként van most mögöttük, és fölajánlottam segítségünket nekik. Ismertetem Nagy Béla főgondnok úr válaszlevelét. Tisztelt lelkipásztor úr, kedves Tamás! Számunkra is nagyon megrendítő ez az állapot, amire a mai reggel ébredtünk. Nem gondoltuk, hogy a dolgok idáig fajulnak. Kérjük a mi mennyei atyánkat, hogy adjon a feleknek józan, tiszta gondolkozást és mihamarabbi békés megoldást. Ne legyen több ártatlan áldozata ennek a szinte testvérháborúnak. Hálásan köszönjük az együttérzéseteket és felajánlásotokat. Őszintén reméljük, hogy nem kényszerülünk otthonaink elhagyására. Imádkozunk a békéért, és erre kérjük testvéreinket is. Igyekszünk informálni benneteket a helyzet alakulásáról, amíg a technikai feltételek ezt megengedik. Testvéri köszöntéssel, Nagy Béla főgondnok. Hordozzuk Beregszász bulcsúi testvérgyülekezetünk vezetőinek, minden tagjának az életét imádságainkba, gondoljunk őrájuk szeretettel. Végül hirdetem, hogy a presbitérium döntése értelmében mai Isten tiszteletünkön gyülekezetünk volt lelkipásztorának, néhai Takaró Károlynak hangzik el egy igehirdetése felvételről. Most pedig a kórus szolgálatát fogjuk meghallgatni. helyünkön maradva énekeljünk mi is 165. számú dicséretünk első három versét énekeljük. 165. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, hisszük azt a titokzatos valóságot, amit az imént énekeltünk, hogy Te igéd és szent lelked által itt vagy közöttünk. Köszönjük a nagyra méltatásodat, hogy mi, akik vétekben fogantunk, akiket bűnben belengetett az édesanyánk, akik hozzád méltatlan és gyorsan tova siető életű emberek vagyunk, megállhatunk előtted, hódolhatunk neked, aki örökkévaló Isten vagy. Köszönjük, hogy Krisztus Jézus áldozatáért elfogadsz bennünket, olyannak látva minket, mintha bűnt sosem követtünk volna el ellened és a másik ember ellen. Köszönjük, Jézus, Isten báránya, odaadtad bűntelen és tiszta életedet értünk bűnösökért, hogyha valaki hisz te benned, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szentlélek, Isten, kérünk, munkáld bennünk, hogy szívünk megtisztuljon, szemeink megnyíljanak az igazságra, fülünk meghallja szavadat, és megcselekedjük azt, ami kedves előtted, és ami az emberek javára is van. Könyörgünk most a háborút elszenvedő emberekért, az áldozatok hozzátartozóiért, és különösen a kárpátaljai magyar testvéreinkért, és Beregszász bulcsúi testvérgyülekezetünk minden tagjáért. Légy hozzájuk irgalmas, kérünk. Kiáltunk azért is, hogy ez a háború ne szélesedjen ki, és ez a tűz ne terjedjen át más országokba. Eléd hozzuk most betegeinket, a gyászolókat, mindazokat, akik szenvednek, akik nagy mélységben vannak. Emeld lelki szemeiket felfelé, hadd éljék át, hogy te ma is irgalmas, könnyeket törlő, gyógyító,
reményt adó Isten vagy. Hívunk, Szentlélek, jöjj közénk és segíts, hogy meg tudjuk nyitni értelmünket és lelkünket igéd előtt ma is. Hisszük, Urunk, hogy egy több évtizede elhangzott igehirdetésen át is tudsz tanítani bennünket, és egészen közel jönni hozzánk. Könyörülj rajtunk, Szentlélek, hogy így legyen, lehessen. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet.
Isten szent lelkének segítségével, ami Urunk üzenetét kívánom hirdetni. Megírva található a Mózes második könyvében, a 20. fejezet 12. versében, ahol Isten igéje így szól. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Amen. Szeretett testvéreim, amint nyilván tudjátok, Mózes két kőtáblára írva hozta le a Sinai hegyről a 10 parancsolatot. Most elérkeztünk a második táblához, és amíg az első táblára azok a parancsolatok voltak fölvésve, amelyek Isten iránti kötelességeinket tartalmazzák, addig a második tábla a fele barátaink iránt való kötelességeinket foglalja össze. Az 5. parancsolat, amelyet hallottatok a Bibliából, már fele baráti parancsolat. Tehát a gyermekeknek a szüleik iránt való kötelező tisztelete a fele baráti kötelességek csoportjába tartozik. És éppen ezért rendkívül összetett és nagyon félreértett parancsolata ez a 10 parancsolatnak. Én ma ezeket a félreértéseket szeretném az íge világosságában szétoszlatni. Az 5. parancsolatban ugyanis nem csak arról van szó, arról a kötelező tiszteletről, amellyel a gyermek tartozik a szülei iránt, hanem arról a másik fajta tiszteletről is, amellyel a szülő tartozik a gyermek iránt. Tehát kölcsönös ez a parancs. Engedjétek meg, hogy egy történettel világítsam. Jó néhány évvel ezelőtt egy konfirmandus kislányom, amikor erről a parancsolatról beszélgettünk, nagyon elszomorodott, és azt mondta, hogy én nem tudom tisztelni az én szüleimet. Megdöbbentett ennek a kislánynak a vallomása, és megpróbáltam kikutatni az okát. És aztán elmondta. Elmondta, hogy ő mindent megkapott volna a szüleitől, de igazi szeretetet csak a nagyszüleitől kapott, mert a nagyszülei nevelték, ha beteg volt a nagymamája, hozott egy pohár vizet az ágyához, ha szomorú volt a nagypapája, vigasztalta, vidámította meg. Igazi szeretetet a nagyszülőktől kapott, a szülők mentek a maguk útján, a maguk dolga felé. Megvolt a mindennapi kenyér, megvolt a szép ruha, a szép otthon, valami mégis nagyon hiányzott, és ez a hiányzó valami a szülői szeretet volt. Most testvéreim, a problémának a gyökere itt van. Itt nem a gyermekben volt a hiba, hanem a szülőkben. Nem a gyermeken fordult meg az, hogy az 5. parancsolat nem töltetett be, hanem a szülőkön. Az a gyermek, aki nem kapja meg a szülők részéről ezt a kötelező szülői szeretetet, az a gyermek képtelen tisztelni a szüleit. régen a vallásos tradícióknak a kötelező sorába tartozott a szülői tiszteletadás is. Az ősöknek a kultusza. A keleti vallásokban még ma is megtalálható ez. Kínában régebben, nem tudom ma, hogy van, de régebben a kínai vallásos törvények szerint például azt a kitüntetést, amit a fiú érdemelt ki, azt az édesapának adták. Mondván, ilyen derék fiút nevel, megérdemli az apa a kitüntetést. A zsidóknál az apa egészen különleges feladatot töltött be és szerepet játszott a családnak az életét. Ti ma már el sem tudjátok képzelni, hogy mit jelentett az, hogy a zsidó család feje, a család apa áldást osztott, vagy átkot szólt. És mind a kettő rendkívül hatású, büntető vagy jutalmazó eszköz volt a családban. Jaj volt a kitagadott gyermeknek a sorsa. Mert nem csak őré áll vonatkozott az atyai átok, hanem az utódjaira is. Végig a történelem hosszú útján végig kísérte az ősi apai átok az egész nemzetséget. Vagy éppen így kísérte az atyai áldás. A gyermek nem lehetett jelen, amikor a felnőttek tanácskoztak, beszélgettek. Még emlékszem a magam gyermekkorára is, amikor ez a törvény rendkívül szigorúan szem előtt volt. A gyermeknek Halgas volt a neve a család. A gyermeknek az volt a feladata, hogy kritika nélkül teljesítse engedelmesen a szülői parancsot, és eszébe se jusson megbírálni azt, amit az apja vagy az anyja mondott. A döntésekben, a határozathozatalokban egyáltalán nem volt semmi beleszólása. Az apa fel is áldozhatta a gyermekét. Emlékezzetek csak vissza Ábrahám és Izsák történetére. És Izsák elindult az apjával, hogy véres áldozatot mutasson be az Istennek az édesapja. A lázadó gyermekre pedig egyenesen halál vár. Aki föllázadt a szülői szuprémácia, a szülői felsőbb rendűség ellen. Gondoljatok csak Abszolom történetére. Nem Dávid hajtotta végre a halálos ítéletet, de nem tudott tiltakozni se ellene, mert a zsidó törvény kimondottan meghatározta, mi a lázadó gyermek sorsa. A halál! És Abszolomnak meg kellett halnia. Talán így értjük meg ebben az aspektusban, ebben a látószögben, ebben a megvilágításban a tékozló fiú történetének a csodálatos szépségét, hogy az atya a lázadó fiúra nem mond halálos ítéletet, nem taszítja ki, nem löki el, nem zárja be előtte a családi hajléknak az ajtaját, hanem ünnepet készít a visszatérő gyermek, a föllázadt gyermek, a szembefordult, az apjával szembefordult, a követelőző, a jussát kérő gyermeknek a számára. Örök, drága, szép példát nyújtva a szülő és a gyermek kapcsolatára vonatkozóan. Ma, testvéreim, a másik véglettel találkozunk. Ma a szülő tiszteli a gyermeket és lemond még a kölcsönös tisztelet adástól is. És ez egy nagyon szomorú jelenség. Ez a mi ma élő társadalmunknak az egyik legfájdalmasabb pontja. Hány szülő érti félre a modernséget? Hány szülő nem akar lemaradni a felvilágosodott szülőknek a sorából? Hány szülő megy el otthonról, mert a 14 és a 15 éves fia vagy leánya össze akarja hívni a barátait, hogy zavartalanul hódolhassanak a testkívánságai. Ma már nem úgy van, mint régen szokták sóhajtozni ezek a modern szülők, akik nem tudják, hogy hol a hely, akik nem érzik és nem értik, hogy mi a roppant felelősséget jelent szülőnek lett. Isten és a világnak a színe előtt. Dolgoznak éjt nappallá téve, hogy a gyermekeiknek luxus életet biztosítsanak. Hány szülőt ismerek, akinek a gyermeke még ide jár a gimnáziumba, és ott sorjáznak az autók, és várják nem a tanárokat, hanem a diákokat. Azokat a diákokat, akiknek a szülei éjt-nappállá téve robotolnak, dolgoznak, fáradtságot nem ismerve, hogy luxus élete legyen a gyermekeiknek, hogy autót vehessenek, hogy örök lakást vehessenek a számukra, és nem veszik észre, hogy közben dologtalan naplopókat nevelnek, akik a társadalomnak a tehertételeivé válnak, és a családnak a szégyenévé, és akik hamarosan szembe kerülnek a földi törvényekkel is, nem is beszélve az Isten törvényét. Hányszor előfordul, hogy megszomorodott szívvel lépek ki egy hajlékból, ahova azért mentem, hogy konfirmációi oktatásra hívogassam a gyermeküket. És a szülők tétován, bizonytalankodva mondogatják, hogy meg kell beszélni a gyermekünkkel. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy testvér, ha vakbél gyulladása van a gyermekednek, azt is megbeszéled vele, hogy elviszed a műtétre. Mert az a műtét az életet jelenti neki, de a gyermek esetleg tiltakozni fog. Hát rábízzuk-e minden esetben a döntést az éretlen, szellemileg még a dolgot fölfogni képtelen gyermekeinkre. Akkor, amikor nem csak a jelen való, hanem a jövendő élet sorsát készítjük elő. Hát szabad-e lemondani a felelősségünkről, amelyet az Isten bízott reánk? Hát szabad-e a gyermekre átruházni azt a döntést, amelyikre ő még képtelen, amelyikre ő még alkalmatlan? Hányszor találkozom szülőkkel, akik szégyellik a hitüket. Szégyellik, hogy ők gyermekkorukban megtanulták a 10 parancsolatot, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj ezen a földön. Szégyellik, hogy ők még titokban imádkozni szoktak, és olykor elszöknek otthonról a templomba. Nem mernek az Istenről beszélni otthon, mert attól tartanak, hogy régi módinak, elavultnak tekintik a gyermekeik az ő világnézetüket és felfogást. Nem találják meg a helyüket ebben a mai világban. Nincs tiszta látás. Ezért képtelenek vállalni a gyermekeknek a nevelését, a gyermekeknek a vezetését az Isten felé vezető úton. Aztán ez a felelőtlen magatartás, drága testvéreim, a meleg ágyává lesz a gyermeki hálátlanságnak. De sok szülő panaszkodik arról, hogy ilyen hálátlanokká váltak a gyermekek. Nem véletlenül. Ők nevelték ilyen. Milyen természetesnek tartják manapság a fiatalok, hogy a szülőknek csak kötelességeik vannak, és joguk nincs. Hogy a szülő adjon apanást az élete végéig, sokszor még a kis nyugdíjából is. Én nagy érdeklődéssel szoktam elolvasni azokat az olvasó leveleket, amelyeket az egyik folyóiratunk szokott közölni vasárnap hétről hétre. Nemrégen éppen a szülő és a gyermek kapcsolatáról folyt egy ilyen rendkívül érdekes vita a lapnak a hasábjain. És roppant fölháborodott az olvasóknak egy nagy serege, egy fiatal asszonynak a megnyilatkozása fölött, aki elmondotta, hogy fölháborodva, hogy az ő szülei nem törődnek vele, bár ő most gyermekszülési segélyen van, és a szülők, akik ugyan már nyugdíjasok, de azoknak már nincs szükségük erre a pénzre, miért nem adják át, és a lakásuk is mennyivel nagyobb, mint az övéké, és sok mindenről miért nem mondanak le, hát az öregeknek már nincs szükségük semmire, azok húzódjanak egy kicsit összébb, és úgy illene, hogy minden erejükkel támogassák őket. Mert ez lenne a kötelességük. Ilyen sok fiatal lelkébe van ott ez a lázadó, ez az értelmetlen, ez az ige ellenes, ez az Isten ellenes, ez a humánum ellenes szörnyű gondolat. Azt mondja az 5. parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat. Testvéreim, tisztelni csak azt tudjuk, akit méltónak ismerünk a tiszteletre. És itt rendkívül sok negatívummal találjuk szemben magunkat. Hát vajon lehet-e tisztelni az olyan szülőt, aki napról napra részegen botorkál haza, és aki önmagáról sem tud, a világról, körülötte folyó dolgokról sem semmit, egyik gyalázatból a másikba esik, és csak szégyent hoz a család. Vajon lehet-e tisztelni a börtönből újra meg újra ki és visszakerülő szülőket? Vajon lehet-e tisztelni a kegyetlen, az önző, a csak magával törődő, a gyermekeivel semmit nem törődő szülőt? Semmit. Egyszer az egyik iskolába a tanár ezt a dolgozati címet adta föl a növendékeinek, hogy kihez szeretnétek hasonlítani. És akkor az egyik lelkes kisleányka ezt írta, hogy én olyan szeretnék csak lenni, amilyen az én édesanyám, mert hozzáfogható, nála jobb, nála szebb. Édesanya nem él ezen a világon. És aztán elmúlt egy esztendő, és hogy a tanár megvizsgálja, hogy a gyermeki lélek eszmény képei időről időre ugyan alakulnak, újra föladta ezt a dolgozati címet, kihez szeretnétek hasonlítani. És akkor ez a kisleányka ráborult a padra, és keservesen sírni kezdett. Aztán megkérdezte a tanár, hogy miért sírdogálsz? Azt mondta, hogy nem szeretnék már hasonlítani az én anyukámra, mert elhagyott bennünket. Árvák vagyunk az apukámmal. Nem szeretnék soha olyan lenni, amilyen ő volt. A szülőknek az a roppant nagy, Isten szerint való felelőssége, hogy példát adjunk. És igen sok szülő itt rontja el a dolgát, amikor tetszeleg valami hazug látszat. Amikor nem gondol arra, hogy a gyermeknek a kritikus szeme lehántja a látszatot, És amikor észreveszi, hogy a látszat mögött mi az igazság és mi a valóság, akkor valami szörnyű, lelki összeomlás történik az életük. Amikor rájön arra, hogy a szülő életében valami nagy hazugság van, vagy éppenséggel hazugságok rejtőznek, akkor összeomlik minden. Akkor egy nagy kétségbeesés lesz úrrá a gyermek lelke fölött. A teológián, amikor én még tanultam, világi hallgatók is laktak bent, és lakott velünk egy ügyvédnek készülő, mindig nagyon elegánsan járó, és fejét olyan igen magasan tartó, nagyon rátarti fiatal egyetemista is, aki szüntelenül arról beszélt, hogy az ő szülei milyen magasrangú emberek. Az édesapja a MÁV-nak a főigazgatóságán valamilyen igazgató, és így tovább, és így tovább. Szóval csodálatos dolgokat mondott az otthonukról, a gazdagságról, a fényűző életről, és egy reggelen beállított egy nagy hátizsákkal, egy egyszerű rangjelzés nélküli vasutas, akiről könnyű volt leolvasni, hogy valami őrházban végez szolgálatot, ahogyan az akkori zsargon nevezte, vasúti bakter volt. Nagy bajuszú, kedves magyar parasztbácsi boldogan kopogott be fiának az ajtaján, és rakta le a csomagot, amit hozott magával, amit az édesanyja összecsomagolt, disznótoros és egyéb dolgokat, kedveskedve, boldog örvendezéssel, és akkor ez a fiú halott halványra vált. Lelepleződött, megszégyenült, valami olyan arculcsapás érte, nem is a barátok részéről, hanem onnan fölülről, mert egy drága, kedves, éjjel-nappal dolgozó édesapa volt előtte, állt előtte és előttünk, akit ő szégyelt, akit ő megtagadott, akit ő letagadott, akit ő nem vállalt, és elfelejtette, hogy ennek a két szorgalmas kéznek, a verítékes munkának köszönheti azt, hogy ő most itt van, és szép ruhába jár, és ügyvéd lesz, értelmiségi ember lesz belőle. Fiú és szülő kapcsolata, ímé, mekkora negatív. Nem jó dolog az, amikor akár a fiú, akár a szülő ki akar vetkőzni a maga énjét. Én azt tanácsolhatom a szülőknek, hogy akkor nevelik jól a gyermekeiket, ha megmutatják magukat olyannak, amilyen. Akkor csalódnak a legkevesebbet bennünk a gyermekeik. Ha el tudom mondani, hogy édes fiam, én is éppen olyan szegény, nyomorult, bűnös ember vagyok, mint a többi, mint te is, mint más, aki kegyelemre Isten irgalmára szorul, aki egyetlen napon sem tudok úgy megállni az Isten színe előtt, hogy hibát és bűnt bűnre ne halmoztam volna. Aki ezt nem meri vállalni, abba föltétlenül csalódni fognak a gyermekei. Aki másnak mutatja magát, aki letagadja magát, aki valami hazug színbe, valami idegen koturnusba akar járni a saját családi életén belül, a családja között. Ott valami nagy törés következik be, előbb vagy utóbb. Amikor tavaly a 70. születésnapomról emlékezett meg a gyülekezet itt, az Isten házában. Úgy megrohantak az emlékek, az érzések, és a felém áradó sok-sok szeretet, hogy szinte összeroskasztott, és nem tudtam uralkodni magamon, és elsírtam magam. Mellettem állt a két lelkész fiam. Talán előttük rösteltem legjobban a könnyeimet, hogy megmutattam, hogy nem tudtam férfiasan elrejteni az érzelmeknek a viharát, ami a lelkemet átjárta. És akkor a jobb és a bal oldalamról a vállamra borult ez a két meglett erős ember, és velem együtt sírtak és zokogtak. Az életem legnagyobb élménye marad, amíg élni fogok. Soha nem éreztem olyan mélyen, olyan igazán ezeknek a gyerekeknek a szeretetét, mint amikor kitárulkozott a lelkem és az övéké is. Itt az Isten házában. Tisztán, világosan, leplezetten. Soha nem éreztem olyan mélyen, olyan igazán ezeknek a gyerekeknek a szeretetét, mint amikor kitárulkozott a lelkem és az övéké is. Itt az Isten házában. Tisztán, világosan, leplezetten, őszintén is igazán. Egymás. Az édesapám rendkívül szigorú nevelő volt. Sokszor lázadoztam az ő szigora miatt. Egyszer aztán megismertem. Érettségi előtt való napon már Kecskemétre mentem az egyik diák társamhoz, hogy együtt készülgessünk csöndben, abban roppant feszültségben a reggeli, másnap reggeli érettségi vizsgára. De az érettségi ruhám nem készült fel. Valamikor éjfél tájt lett készen vele a szabó, és semmi jármű nem volt már, és az én drága apám elindult gyalog. 16 kilométer. Hogy reggel 7 órára ott legyen az ünnepi ruha. És ott volt. Akkor ismertem meg igazán. Akkor éreztem igazán, hogy milyen kimondhatatlanul szeret az apám. Akkor szövődött kettőnk között egy olyan kapcsolat, amit nem tudott széjjel tépni a halál sem. Pedig 30 éve már elment a minden élő útján. Drága testvéreim, az igazi tisztelet mögött mindig ott rejtőzködik az igazi szeretet is. Mire tanít hát befejezésünk az 5. parancsolat? Arra, hogy a majom szeretet és felelőtlenség tiszteletlenséget és hálátlanságot szül a gyermekének. Másodszor arra tanít, hogy hiába vár tiszteletet a gyermekétől az, aki a saját szüleit nem tisztel. Harmadszor arra tanít, hogy a nyílt szívűség és a szeretet mindig tiszteletet szül. És végül, de nem utolsó sorba, és ezt jól jegyezzétek meg, drága testvéreim, arra tanít az 5. parancsolat, hogy a szülő az Isten helyettese, a család. Próbáljuk meg hát lemintázni azt a viszonyt, amelyben a Jézus Krisztus volt a mennyei atyával, hogy hosszú ideig élhessünk a földön, az Isten ígérete szerint, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen.
Maradjunk a helyünkön, és így hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük szüleinket, életüket, szeretetüket, értünk hozott áldozataikat, amelyekkel felneveltek minket, és hálásan köszönjük imádságaikat. Magasztalunk téged a mai igéért, amelyből megérthettük, hogy az igazi tisztelet mögött ott rejtezkedik az igazi szeretet is. Köszönjük a minden édesapának és édesanyának szóló felelősségre intő üzenetedet, hogy a szülő Isten helyettese a családban. Bocsáss meg, kérünk vétkeinket és mulasztásainkat, amelyeket szülőként jó szándékunk ellenére is elkövettünk gyermekeinkkel szembe és ellenére. Bocsáss meg nekünk, amikor nem volt időnk, türelmünk, erőnk, amikor velük kellett volna lennünk, vagy meg kellett volna hallgatnunk őket. Bocsáss meg minden önzést és képmutatást, amikor más mutattunk magunkról, mint akik igazán vagyunk, pedig előbb-utóbb meglátják, megérzik, megértik a gyerekek, hogy mi van a látszat mögött. Köszönjük, hogy azt is hallhattuk, hogy a nyílt szívűség, az őszinteség tiszteletet szül. Gondviselő, jó atyán, kérünk, taníts minket jól szeretni hitvesünket, gyermekeinket, unokáinkat és szüleinket, amíg adatik rá az idő. Köszönjük, hogy te ma is olyan vagy, mint a tékozló fiúk atya, hogyha vétkesek is vagyunk, mint gyermekek, vagy mint szülők, hozzád mehetünk, mint jó atyánkhoz. Tiszta ruháért, bocsánatért és újrakezdésért. Kérünk, segíts nekünk változni, atyánk, a te szerinted való módon. Amen. Közösen felhangon mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fennállva fogadjuk az áldást. Az élő Isten mondja, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj, és hogy jól legyen dolgod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. Amen. Foglaljunk helyet, és záró énekünket keressük ki. Ez a 462. számú dicséret, énekeljük végig mind a három versével. 462. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Csak vezess Uram végig, és fogd kezem.
imádságunkat a himnuszt énekeljük el.